www.nagygeneráció.hu.
Vercseg Ilona közösségfejlesztővel beszélgetünk, és valóban arra még nem válaszoltál nekem, hogy a projektvilág miért hozza nehéz helyzetbe az amúgy is nehéz helyzetben lévő magyar civil világot, illetve a civil szerveződéseket.
Igen, hát azért hozza, mondjuk a közösségfejlesztés szempontjából azért, mert egy projekt egy éves, másfél éves időtartamra fut, és nekünk minimum 2-3 év kellene ahhoz, hogy valahol igazi változás, nem hogy elinduljon, hanem változás jöjjön létre, mert elindul egy pár hónap alatt. A másik pedig az, hogy nincs folytatása. Tehát egy-másfél év után valami beindult, olyan jó kifejezés használt ma valaki éppen a leveles ládámban, hogy kihűlt nyom, ugye? Hogy addig, amíg nem hűl ki az a település, addig kellene valamit csinálni, de hát miből, hogyan, nem, még arra sincs pénz, hogy úti költségre, hogy oda menjünk, vagy ott aludjunk, vagy érted? Nem arról van szó, hogy nekünk kellene nem tudom én milyen tiszteletdíjat fizetni. Bár hát ugye valamiből nekünk is élni kell. Ez az egyik, a másik része pedig az, hogy ez az egész projekt szemlélet, és ez az egész agyon strukturált, agyon ellenőrzött, átlátható és fenntartható, és mindenféle, mondhatnám napestig a szlogeneket, csak arra jó, hogy elbürokratizálja az egyébként jobb sorsa érdemes civil szervezeteket. Igaz, hogy közben azért nagyon komoly szakmai tudást is szereznek, de ugyanakkor az állam, amelyik Európai Uniós pénzekből fejleszti Magyarországot, szinte kizárólag, ugye, az egyrészt mindent kézbe tud tartani, másrészt állandóan a kiírásokon keresztül érvényesíteni tudja a saját akaratát. Tehát a legjobb az, hogyha az ember közvetlenül az Európai Uniós programokhoz, de most van meg, hol vannak azok a szervezetek, akik úgy tudnak angolul, hogy ezt meg tudják csinálni? Vannak azért,
hát
de nem sokan.
De nem sokan.
Na most még egy szót a fejlesztésre, aztán mehetünk más témára, hogy én nekem nagyon rossz véleményem van arról, hogy a magyar állam nem fordít pénzt Magyarország fejlesztésére, csak Európai Uniós pénzeket. Nagyon rossz véleményem van erről. Ez ugyanolyan, mint hogyha odaadok neked 50 000 forintot, és azt mondtam, hogy vegyél rajta, amit akarsz, vagy pedig te elkezdesz spórolni, és azt mondod, hogy nem veszek a jövő hónapban ezt, meg emezt, mert nekem 50 000 forintot össze kell hoznom erre és erre a célra.
Úgy érted, hogy nincs jövője? Most ha a te szakmádat nézzük.
Jövője sincs, de nem is érzi az ember magáénak ezeket a fejlesztéseket.
Hát ez a baj alapvetően.
Hát persze, hogy ez. Hát
te, hogy nem érzi magáénak.
Téged nem üt meg a guta, amikor meglátsz egy kicsicsázott főteret valahol, miközben az emberek nyomorban élnek.
Hát de. Na most ebben a helyzetben, amiről az elmúlt percekben beszélgettünk, mit tud tanítani az a közösség, amelynek te is része vagy, hiszen az egyik megalapítója vagy az ELTE-n a közösségi és civil tanulmányok szaknak. Most mit tanítasz nekik? Elméletet, mindentől függetlenül közösségfejlesztés elméletet, és aztán nézzék meg, hogy mit tudnak vele kezdeni, és hol.
Nem, hát ez szerencsére egy annyira gyakorlattal és társadalomtörténettel átítatott szakma, hogy itt azért az nem vetődik fel, ez nem olyan, mint a reáltudományokban, a matematikában, ezek nem exakt dolgok, hanem mindig társadalmi folyamatoknak a leképeződései és megjelenési formái. Még az elmélet is, mert ugye az, hogy a közösségfejlesztés elméletébe azt tartozik bele például, hogy felülről szakemberek által létrehozott reformokat, vagy pedig alternatív megoldásokat alulról táplálkozó mozgalmakat akarunk csinálni. Tehát ezek modellek tulajdonképpen, amikben el tudjuk magunkat helyezni, és a története pedig azért nagyon nehéz megírni egyébként. Ja Istenem, ha belegondolok ebbe a feladatba, mert ez társadalom történet és elemzés, ugye?
Hát, hogy ne.
Igen, és hát arról nem beszél, hogy a világon nagyon sok helyen zajlik, és mindenhol más és más
nyilván itthon egészen háttérrel. Más. Itt külföldi példákat ez, nagyon nehéz
ez levonni. Ez nagyon-nagyon nehéz.
És az emberek, akik elvégzik ezt a szakot, ők magukat hova helyezik utána?
Na most ezt akarom mondani, hogy olyan hallgatók jönnek hozzánk, akiket nagyon érdekel a gyakorlat. Tehát már 5 éve létezik ez a szak a Társadalomtudományi Karon, és már a 2. évben beindítottunk egy olyan tantárgyat, kurzust, hogy találkozás a szakmával, mert egyszerűen nagyon szerették volna látni. Hát ezek fiatalok, és középiskolát végzettek, illetve nem középiskolát, hanem főiskolát, alapszakot végzett emberek, igen, tehát nagyon fiatalok, 23-24 évesek, és hát nyilván szeretnék látni, hogy hogy működik ez a gyakorlatban. És azt hinné az ember, hogy ebben a sivár pusztaságban, amit itten lefest az ember sokszor a lelkében, nincsenek mozgások, és nincs gyakorlati példa, és hála Istennek van. Tehát amikor pontosan a 25 éves évfordulót ünnepeltük, és előadást tartottam, akkor azt mondtam a társaimnak, akik az ország minden részéből összegyűltek, és nagyon sokan voltunk, azt mondtam, hogy én magam se tudtam azt, hogy milyen jó lóra tettünk. Ez csak egy ösztönös dolog volt, ami erre vezetett, és a jó közösségi élményeink, ami ide vezetett bennünket. És egész egyszerűen, amikor tökéletes vákumban érzem magam, és szakmai krízisben, és úgy érzem, hogy nem volt érdemes ezt csinálni, mert milyen ez a világ, és elmegyek felvételiztetni, és találkozom 15 olyan emberrel, aki ide akar jönni, és csodálatos dolgokat mond, akkor mindig elszégyellem magam, hogy hát hogy mersz te ilyen keserű lenni, amikor van az életünknek egy olyan része, a közösség, amelyik örök. Nem ideológia, nem vallás, nem hit, hanem egész egyszerűen a létezési módunk. Azt mondta Csányi Vilmos, hogy közösség nélkül meghaltunk volna már.
Ugyanaz a Csányi Vilmos az egyszemélyes család fogalmát is.
Igen, ő az nagyon, igen. De azt mondta, hogy a közösségi társadalom olyan sikeres volt, hogy nem csak hogy életben maradtunk, hanem túlnépesítettük a földet.
Igen, és a kis közösségi társadalomban hisz, tegyük hozzá. Tehát azokban a kis közösségekben. De... Csak azért, mert ez nagyon fontos szerintem a te szakmád szempontjából is, tehát hogy azokban a közösségekben, amelyek még viszonylag átláthatóak, 150-200 ember, tehát mondjuk egy kis település például, ahol ti sokat dolgoztatok.
Akkor ott mi van?
Hát, hogy ezek a mondhatni működőképes és átlátható közösségek, tehát azok tudnak igazán létezni, ott van az embereknek közük egymáshoz, ami még nem akkora mondjuk, mint egy Budapest.
Ez nem nagyságrendi kérdés, ez egy nagyon elterjedt nézet, és tulajdonképpen nem a nagyságrendekben van a különbség, hanem a szervességében a dolognak. Mert például ugye azt mondja Merton, hogy minden csoport közösség, de nem minden közösség csoport. Most az emberiség az micsoda? Átélem én ezt néha azért?
Hát nagyon-nagyon ritkán.
Igen, átélem azt, hogy magyar vagyok, és a világ magyarságát. Átélem azt, hogy mikor például az egyik szerettem azt mondta nagyon mérgesen, hogyha nem lenne ez a Budapest, én már a Budapestet egy külön országnak érzékelem. És hogyha nem lenne Budapest, én már nem is tudnék itt élni, mert egyszerűen ezt a bornírtságot, ezt a feudális gondolkodást nem bírta elviselni, ugye? Tehát akkor most hol van a közösségnek a határa? Hol a közösség határa? Ez egy közösségelméleti probléma különben.
Igen, ezek a példák mind igazak, amiket mondasz, de ezt az ember napi szinten nem éli át, és legfőképpen akkor nem éli át, amikor vagy közös érdeklődésből, vagy közös érdekből keres társakat azért, hogy valami fajta közösséget létrehozzon.
Ezek folyamatok, és miközben keresünk is, folyamatosan közösségben mozgunk, és folyamatosan használjuk az anyanyelvünket például, amelyik az identitásunknak az egyik nagyon fontos összetevője.
Egy valamit szeretnék megkérdezni a végén, ami persze nagyon röviden nem válaszolható meg. Nem gondolod-e, vagy gondolod-e, hogy ma, amikor tényleg végletes dolgokat tudunk megélni ebben az országban, nagyon sokan és sokfélét, a végletes szegénységet, a végletes menekült áradatot, hogy a szolidaritás mint közösségképző erő, azért, ha akárhogy is nézzük, de megszületett, hiszen vannak is csoportok, akik igyekeznek a mély szegénységben élőkön segíteni. Vannak emberek, akik nem tudják nézni azt, hogy hogyan bánnak, meg bántak Magyarországon a menekültekkel, és ezért álltak össze, hogy csak időlegesen is. De hogy a szolidaritás lehet talán, nem vagyok optimista, de bizonyos végletes helyzetekben egy szervező erő. Vagy pedig az ellenállás, az és ha már elegem
vagy,
van.
Vagy segélyt kell gyűjteni, akkor persze igen, de nyilván nem erre gondolsz te sem, mert nem ez a non plus ultrája a szolidaritásnak. Szívesebben beszélek demokráciáról. A szolidaritás, ugye ez egy olyan nagyon nehéz ügy, ugye felebaráti szeretet volt a középkorban, aztán testvériség lett a francia forradalom alatt, és most szolidaritásnak nevezzük, és nem tehető kötelezővé, és ez egy erkölcsi norma. És hol vannak ma erkölcsi normák? És szóval egyszerűen az egész dolog úgy, ahogy van, baromi nehéz.
Tehát de hogyha maradjunk a demokráciánál,
maradjunk a demokráciánál, és gondoljak követeljük rád úgy, mint a testvéremre. Nem uh-huh. úgy értem, hogy a rokonomra, hanem úgy, mint embertársamra.
Uh-huh. És akkor ott tartunk megint, ahol 1789-ben Franciaországban.
A kettőnk érintkezéseinek tanuljuk meg a kulturált formáit, és úgy működjünk együtt, és éljünk azokkal a lehetőségekkel. Nekem a civil társadalom a szabadság szférája.
Legyen így.
És éljünk ezzel a szabadságunkkal.
Köszönöm szépen.
Én is nagyon köszönöm.
Vercseg Ilona közösségfejlesztő, az ELTE oktatója, a Közösségfejlesztők Egyesületének tiszteletbeli elnöke volt a Nagy Generáció vendége. Ma Burger Lajos segített. Ezt a műsort ugyanúgy, mint az összes többit meg tudják hallgatni a www.nagygeneráció.hu honlapon. Köszönöm figyelmüket.
Nagy Generáció. Mékuti Ilona műsorát hallották. www.nagygeneráció.hu